Hívjunk fel egy határon túli magyar ismerősünket, és kérdezzük meg, hogy érzi magát. Ezt javasolja a Háló Mozgalom június 4-ére, a Nemzeti Összetartozás napjára, ami egyben a trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulója is. A szervezők szándéka az lenne, hogy élő telefonhívásokkal szőjük be a Kárpát-medencét, ami tulajdonképpen azt jelöli, figyelünk egymásra. A részletekről Seybert Andrást, a Háló egyik alapítóját és vezetőségi tagját kérdeztük.
A Háló egy 30 éve működő közösség, egy közösségfejlesztő szervezet, mozgalom, amelyik azért jött létre, hogy a kommunizmus végéveiben, hogy lebontsuk a falakat egymás közt, akkor az volt a látlelete a keresztény egyházaknak és az abban működő intézményeknek, közösségeknek, hogy falakat építettek egymás közé is, önvédelemből is részben, és azt gondoltuk, hogy most új idők jönnek, mi úgy éreztük akkor, új szelek fújnak, és nem az a feladatunk, hogy ezeket a falakat erősítsük, hanem éppen az a feladatunk, hogy ezeket a falakat lebontsuk egymás közt, hogy rácsodálkozhassunk egymás színességére, egymás értékeire, és ezek a mondjuk a barátságokon keresztül, személyes kapcsolatokon keresztül tudomást szerezzünk egymásról. És akkor elkezdtünk találkozókat szervezni, kapcsolatokat építeni. A hálót alapvetően három szó jellemzi: a találkozás, kapcsolat, közösség. Tehát azért szervezünk találkozókat, hogy ott kapcsolatok épüljenek, tartós kapcsolatokból mély kapcsolatok, mély találkozásokat képzelünk el, és hát az a célunk, hogy egyetlen ember se élje le magányosan az életét, és tartozzon valamilyen közösséghez, baráti kapcsolatokhoz. Ilyen értelemben is, társadalmilag is, hát teljes életet élhessen az ember. Nagyon durván, nagyon röviden talán ennyit a Hálóról.
És azt még mondhatjuk ugye, hogy alapvetően egy katolikus hátterű mozgalomról van szó?
Abból a szempontból teljesen egyértelműen, hogy akik elkezdtük mi katolikusok voltunk zömében, bár a kezdetektől voltak nálunk más felekezetű emberek is, és nagyon nyitottak vagyunk, tehát azért a táborunkban a reformátusoktól kezdve baptistákig mindenféle keresztény egyházban megfordulnak. Táborainkban például utolsó 2-3 évben például református istentisztelet is volt az egyik nap, és nem csak katolikus mise. Annyit teljesen egyértelmű, hogy az egyik egyesületünk, ami a háttérben működik, mert több régiónként, tehát Erdélyben, Párciumban, Kárpátalján, Délvidéken vannak különböző egyesületeink, amelyek a pályázást, a anyagi biztonságot adják meg tulajdonképpen ennek az egész Kárpát-medencei mozgalomnak. Az egyik egyesületünk, a Budapesten bejegyzett, amit ilyen anyaegyesületnek hívunk, az használhatja a katolikus jelzőt, tehát a nevünkben benne van a katolikus, és az is igaz, hogy 80-90%-ban tényleg katolikusok mondjuk adják az önkénteseinknek az ömét.
Köszönöm, és akkor beszéljünk a konkrét apropóról, ami miatt én most megkerestem önt, ugye? A Nemzeti Összetartozás napjára, ami ugye egyben a trianoni békediktátum aláírásán a 99. évfordulója, egy felhívással éltek, nem először már erre a napra, az elmúlt Igen. években is, de kérem, hogy mondja el, hogy mi ez a felhívás, mit kérnek a Mi Rádió hallgatóinktól is.
Igen, tehát ebben az évben, tehát 2019-ben már második alkalommal indítjuk el ezt a kampányunkat, vagy felhívást tettünk közzé minden magyar felé, amely arról szól, hogy mindenki, akinek van ismerőse, rokona, barátja, bármi egy határ túloldalán, hívja fel. Most nem kell feltétlenül telefonon, lehet a modern média eszközeit is használni, van Messenger-től kezdve egyéb, Skype, egyéb lehetőségek is, amelyek talán olcsóbbá teszik ezt. De tulajdonképpen arról van szó, hogy ezzel az odafigyeléssel is kifejezzük, hogy mi összetartozunk, ezzel is mondjuk tegyük egyértelművé, hogy mit gondolunk a szétszakítottságunkról jelenleg, hogy egyfajta láthatatlan szövetként fonjuk be a Kárpát-medencét most élő telefonhívásokkal, amik tulajdonképpen élő odafigyelések egy másik emberre, akiben azt gondolom, hogy ezek a hívások pozitív érzéseket generálnak. Amit én ebben az egész felhívásban nagyon szépnek és jónak találok, hogy igazából nem találjuk mi magyarok úgy általában 99 év óta a normális utat ennek az egész problémakör vagy tragédiának a feloldásához. És van, aki agresszívan, gyűlölettel próbál megoldásokat találni, valaki teljes beletörődéssel, van, aki tudomást sem vesz az egész kérdéskörről. Azt hiszem, hogy mindegyik egy rossz út, és igazából, ha keresztények vagyunk, akkor valahol az Istenre, a másik emberre való odafigyelés a legfontosabb, és valahol mindig a szeretetnek a szavát kell követnünk, és akkor az, amikor pont mondjuk egy másik ember felé kinyilvánítjuk a szeretetünket, beszélgetünk vele, akkor járunk jó úton. Tehát egyrészt nem gyűlölet, és nem harag, és nem valaki ellen valamit csinálni, mert valakiért valamit csinálni, és a szeretet hangján szólalni meg. Ez úgy általában Trianonnal kapcsolatban ritkábban jelenik meg ez a kifejezés. A másik pedig, hogy ez egy seb valahol bennünk, ami gyógyítást, gyógyulást igényelne. És akkor, amikor valaki tehetetlen egy adott témában vagy területen, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk a másikat meggyógyítani, akkor az a seb, az tényleg nem is gyógyul. Viszont, hogyha tudok valamit aktívan csinálni, tehát egy beteg gyerek láza van, akkor prizniszelem, vagy bármi lázsilapítót próbálok neki adni, vagy bármit tudok aktívan valamit csinálni, én azt gondolom, hogy ezek a telefonhívások, ezek aktív cselekedetek. Ezek, én valamit tudok csinálni, óhatatlanul, és akkor, amikor én tudok valamit csinálni egy adott problémakör kapcsán, akkor az gyógyító erővel bírhat. És én ezt a két dolgot, tehát az, hogy gyógyító, tehát aktívan tudok valamit csinálni, ami gyógyít, hat, és szeretettel tudom mindezt csinálni. Emiatt találom én ezt a felhívást, vagy ezt a gondolatot, amit mi próbálunk buzdításképpen más emberek figyelmébe ajánlani, találom ezt szépnek és jónak.
Van esetleg olyan történet, ami eljutott önhöz mondjuk a tavalyi felhívásuk nyomán, hogy vagy akár saját bizonyára ön is felhívott, azt gondolom, igen, nem csak egy ismerősét. Szóval, hogy hogyan reagáltak a felhívottak? Ismerték-e a kezdeményezést, vagy meglepte őket, vagy eljutott-e? Szóval bármilyen történeti impulzus tud-e velük megosztani ilyet?
Hát volt egy érdekes eset, talán nem is tudom, hogy érdekes, de tanulságos ilyen szempontból, hogy felhívtam egy kárpátaljai ismerősömet, Munkácsi, aki azt mondta, hogy sőt, már viszonylag későn délután hívtam föl, tavaly június 4-ét szemben az ideivel elég sok órát töltöttem ezzel. Én esetleg, hogy este felé hívtam föl. Azt mondta, jaj, András, de jó, hogy hív már végre valaki. Egész nap itt ülök a telefon mellett, és várom, hogy valaki fölhívjon engem. Tehát egyrészt hallott róla, tudott róla, és nyilván ő egy hálóhoz közeli ember egyébként, és na most, hogyha őt nem hívom fel, akkor tulajdonképpen, és lehet, hogy mások is voltak ilyenek, akkor tulajdonképpen benne egy hiányérzet maradt volna az egésszel kapcsolatban. Valahogy, és ezért tanulságos is az egyik, hogy fogalmazzuk meg, és idén a idei felhívásba próbáltuk ezt jobban megfogalmazni, hogy nem csak kis Magyarország, tehát anyaországi magyarokra gondolunk, akik fölhívhatnak Kárpátalján, Erdélyben, délvidéken élő magyarokat, hanem ez fordítva is megtörténhet. Itt mi minden magyarhoz szólunk most ezzel a felhívásunkkal, és nem csak arra gondolunk, hogy az, aki itt él, ő hívhat, ő lehet csak aktív, hanem hát bárki ezt megteheti. Ez az egyik ilyen tanulság. A másik pedig, hogy és itt nem emelnék ki konkrétumot, hogy én körülbelül 10 és 20 között hívtam föl tavaly embereket, és sose volt, egyik sem volt rövid beszélgetés, és egyetlen egy olyan nem volt, aki ne örült volna. Nem említettem meg mindenkinél, hogy én mostan Trianon évfordulóján hívom őket. Sőt, magamtól ezt nem nagyon mondtam. Egyszerűen csak érdeklődtem rófelőlük, és nem azért hívtam fel őket, mert kértem valamit, mert hogy szerettem volna valamit, hanem azért hívtam fel őket, mert egyszerűen csak felőlük akartam érdeklődni. Ez úgy vettem észre, hogy mindenkinek jól esett, és én szerintem ez az én tapasztalataim pozitívak, tehát igazából bárki ezt elkezdi csinálni, csak pozitív élményei lehetnek, én azt hiszem.
A felhívásukban is így fogalmaznak, és most ön is így fogalmazott, tehát azt gondolom, hogy ez direkt így van. Ki gondolták apró részleteiben, hogy hogy tegyék meg a felhívást, ezért kérdezem, hogy miért tartják azt fontosnak, hogy élő hangú telefon vagy telefonszerű beszélgetés legyen, tehát hogy ön is említette, hogy mondjuk Messengeren is lehet hívni, de nem azt mondta, hogy írni. Tehát ezt miért tartják fontosnak, hogy ne az legyen, hogy írunk egy levelet vagy egy Messenger üzenetet, hanem hogy halljuk egymás hangját.
Régi tapasztalat az a hálóban, hogy igazából a személyes megszólítások érnek valamit. Tehát, hogy persze lehet levélben is személyesen megszólítani, de teljesen más az, amikor élő hangon érdeklődöm, vagy szólok a másik emberhez. Tehát valahogy én azt látom, valahogy ez szerintem az egyháznak is valamilyen nagyon ősi tapasztalata lehet, hogy a hallás útján, meg a beszéd útján terjedtek a hírek. A mesét is nem leírják, ez egy nagyon új keletű dolog, hogy meséket leírják. Hát egymásnak elbeszélték. Az örömhírt is régen, csak tehát szóbeszéd útján ment a téma, a történet, és az igére nekünk figyelnünk kell, és az igét hallgatva fogadjuk be elsősorban. Tehát most én próbálok ilyen keresztény szavakat is használni ebben az egészben, mert én azt hiszem, hogy ez valahogy így emberi, így természetes, és így nagyobb a hatása is. Tehát valahogy így, bár nem látjuk egymást, mondjuk egy Skype-on éppen, vagy nem tudom, min éppen lehetne is, de hogy az élő hang az, ami igazából a fontos, ami valahogy a szívekig jobban hat. Persze én nem akarom a nagyon szép novellákat, vagy egyéb írásokat, vagy most leértékelni, de azt hiszem, hogy az élő hangnál hatékonyabb dologot, amíg ember az ember, addig nehéz lesz kitalálni. Valahogy így vagyok ezzel.
Azt tudja már, hogy idén kiket fog felhívni június 4-én?
Nem tudom, és nagy szívfájdalmam, hogy napközben nekem nem is lesz rá sajnos nagyon sok időm, személyesen munkahelyemen feladatot kaptam, és reggel 9-től 16-ig moderálnom kell egy workshopnak nevezett dolgot, tehát én kora reggel vagy később délután este felé tudok majd, de konkrétan 4-én, de remélem, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy a felhívásunkban is úgy van, hogy nem kell itt 4-éhez egész nap kötődni ennek, hanem hát 4-én vagy környékén buzdítjuk itt az embereket, tehát lehet ezt 3-án vagy 5-én is megtenni. Igazából én azt gondolom, hogy nem ezen a napon múlik ez a dolog, inkább önmagában a tény, hogy ezt tegyük meg. Nem hiszem, hogy a 4-éhez kéne mereve ragaszkodnunk ezen a területen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Seybert Andrást, a Háló Mozgalom egyik alapítóját és vezetőségi tagját hallották arról a felhívásról, amelyben azt javasolja a szervezet, hogy holnap, június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján, ami egyben a trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulója is, hívjunk fel egy határon túl ismerősünket, barátunkat, és kérdezzük meg tőle, hogy érzi magát.